Talán idén kérdezték meg tőlem a legtöbbet és a legtöbbször, hogy milyen volt ez a 2025-ös év, mert mindenhonnan ugye azt halljuk, hogy mennyi kihívás volt, és hogy milyen sok megpróbáltatással kellett szembenézni, és magánemberként és vállalkozóként is azt látom, hogy ha visszagondolok az elmúlt évekre, akkor talán az idei év volt az, amikor konkrétan le kellett ülni, és át kellett gondolni mindazt, hogy hogyan tovább is, hogy milyen irányelvek alapján szeretnénk folytatni a tevékenységünket, de mégis úgy gondolom, hogy én 7 évente meg tudok újulni, nekünk ez már a második 7 évünk volt, és 2017-ben volt egy nagyon nagy törés, pontosan 7-8 évvel ezelőtt a vállalkozás életében, és akkor megfogadtam, hogy tudatosan fogok figyelni ezekre a ciklusokra, és ez a 2025 is ugye ismét egy hetes ciklusnak éppen a vége volt, és nagyon örülök, hogy kimegyünk most már ebből az évből, mert talán az egyik legnehezebb évünk volt mindenféle szempontból. A csapattagok közül is volt, akitől meg kellett válnunk, eladás szempontjából is érezhető volt a visszaesés, és alkotói fantázia és hát inkább ilyen művészi irányelvek felszínre hozásából azért muszáj volt oda tenni magunkat, hogy újabb termékekkel, illetve kollekciókkal tudjunk előrukkolni.
És nem véletlenül kérdeztem, hogy milyen volt ez az év, mert nyilván nagyon sok gazdasági megszorítása volt, főleg az év második felének, és ez bizony mindenki érzi. Tehát nyilván, hogyha azt nézzük, hogy kifizetjük-e a villanyszámlát, a gázszámlát, vagy megveszünk magunknak egy gyönyörű szép táskát, vagy bármilyen más kiegészítőt, vagy kézműves terméket választunk, vagy a nagy bevásárlóközpontban segítünk az angyalnak karácsony előtt, akkor lehet, hogy sokan azt mondták, hogy hát most ez nem fér bele. És ezt is meg tudom érteni, de nyilván nektek meg valamiből meg kell élni, és nem lehet összehasonlítani, ami az értéket illeti, mondjuk egy személyre szabott ajándékot, vagy egy legyártott sorozatot, amelyet ugye az ember bármikor megtalál a bevásárlóboltokban. Gondolom, ilyen visszajelzések is voltak, nem? Vagy ti magad is, vagy ti magatok is ezt úgy éreztétek?
Persze, hogy éreztük, főleg amikor mi minden évben statisztikát vezetünk arra, hogy hány visszajáró kliensünk van, és idén azért visszajöttek nyilván nagyon sokan, de ez az előző évekhez képest ez jóval kisebb ez a szám, és ugye a beszállítóink is növeltek árakat, a különböző alapanyagárak is megnőttek, és eleve, hogyha megnézzük a jelen gazdasági és piaci körülményeket, mindennek legalább 15-20%-kal nőtt az ára. Mi még idén nem drágítottunk, tehát próbáltuk úgy kihúzni ezt az évet, hogy nem drágítunk. Jövőre viszont muszáj lesz meglépni ezt a lépést, viszont nagy előnyünk és erényünk úgy gondolom az, hogy meg tudtuk tartani azt az árminőség és értékarányt, ami most már 13 éve jellemzi a munkánkat, és érzem én mind magamba azt az erőt és motivációt, hogy innen tovább lehet menni, és érdemes tovább menni, mert az az egyediség, ami például a mi csapatunkat, illetve a mi termékeinket, munkánkat jellemzi, az még mindig 10 év után is egyedülálló tud lenni, és éppen ez a 13 év jelzi azt, hogy van még ahova fejlődni, és hogy az egyediség és a minőség az majd hosszú távon valószínűleg ki fog fizetődni.
Ugye te zömében táskákat készítesz, vagy különböző kiegészítőket, de nem akármilyen formában, és amit én nagyon tisztelek benned, az visszacsatolva a bemutatóthoz, vagy a bemutatkozóthoz, az a környezetvédelem és a fenntarthatóság. Most nagyon sokat beszélgettünk erről, hogy mit is jelent a fenntartható divat, de szerintem talán nem eleget, hogy miért fontos az újrahasznosítás kérdése, hogy miért ne vásároljon az ember agyba főbe mindent, miért válasszon egy-két jó dolgot, és azt nézze meg, hogy miből készült és hogyan készült, és mondjuk ne a tucat árut, és mégis azt látom, hogy nagyon keveset tudunk róla. Tehát eleve, amikor ezt a szót halljuk, hogy környezetvédelem, vagy fenntartható divat, akkor már elvesztődtünk.
Hát elvesztődtünk, mert éppen a fontossága lett egy ilyen jelentéktelenség. Azért, mert én 13 évvel ezelőtt, amikor már elkezdtem arról beszélni, hogy mennyire fontos a fenntarthatóság, mennyire fontos a környezetünk védelme, hogy el fog jönni konkrétan az az idő, amikor kell és muszáj beszélnünk arról, hogy milyen ökológiai lábnyomot hagyunk magunk után, amikor kell és muszáj beszélnünk arról, hogy milyen következményei vannak a ma döntéseinek, akkor mindenki ilyen félszemmel nézett rám, hogy ó, hát ez még távolinak tűnik, és hogy ne is beszéljünk róla, mert egyszerűen nincs létjogosultsága, és lehet, hogy 13 évvel ezelőtt még nem volt ekkora létjogosultsága, mint most, viszont most pedig azt látom, hogy Nagyon sokszor olyan kontextusban használjuk a fenntarthatóság és a fenntartható szavakat, amelyek nem feltétlenül állják meg a helyüket a mindennapokban, mert ezáltal elcsépelté válik, az emberek egyet legyintenek, hogy ó, hát mindenhonnan a fenntarthatóság és a környezetvédelem kapcsán folyik mindenféle téma, de ha belegondolunk, én ugye elsősorban vállalkozó vagyok, és azt kell néznem, hogy egy, milyen etikai körülmények között tudok alkotni, a fenntarthatóságot hogyan tudom alapanyag szintjén is behozni a tevékenységemben, viszont úgy, hogy meg tudjak felelni a gazdasági körülményeknek, és profitot is tudjak termelni. Mert hogyha nem történik ez meg, akkor nem tudom tovább építeni a vállalkozást. És akkor én mindig egy ilyen háromlábú székhez hasonlítom a fenntarthatóságot, amelynek van három lába, ugye a környezetvédelem, a gazdaság és a társadalom, és akkor valahogy azt az egyensúlyt kell megteremteni, hogy én igen etikai körülmények között fenntartható alapanyagokból tudjak dolgozni, ezt megfelelő árérték arányban tudjam a vásárlóknak úgymond terítékre helyezni, de úgy, hogy közben védjem a környezetet, és ezt az egyensúlyt megteremteni, ezt úgy érzem, hogy egyre nehezebb, mert most már főleg Nyugat-Európában és minél nyugatabbra megyünk, nagyon sok olyan szervezet van, ahol ugye egyre többet kihangsúlyozzák, hogy milyen fontos a fenntarthatóság. És miért teszik ezt a divatipar? Ugye globális szinten most már lassan piacvezető a szennyeződések és az ipari szennyezés palettáján, és általában a széndioksziddal azonosítják ugye az üvegházhatású gázoknak a felszabadulása kapcsán, hogy milyen szennyeződések mennek végbe a divatiparnak a számláján, de mindenki megfeledkezik a metánnak a mennyiségéről. És egy nemrégiben kijött kutatás az bizonyítja, hogy ha ilyen ütemben megy tovább tulajdonképpen a divatiparnak úgymond az áradása, akkor az elkövetkező 10-20 évben évente körülbelül 8,3 millió tonna metán fog felszabadulni. És ez arányaiban nézve nagyon-nagyon nagy szám. Képzeljük el, hogy Franciaországnak például az évi metán kibocsátásának ez a négyszerese. És hogyha ezt vesszük, akkor nagyon-nagyon fontos lenne, hogy ezeket a gázokat úgymond vissza tudjuk folytani, hogy ezeknek a gázoknak a kibocsátását kellene is szabályozni lehessen, viszont ez még annyira gyerekcipőben jár, hogy egyszerűen nem tudom, hogy a jövőre nézve mikor jutunk el odáig, hogy nagy mértékben tudjunk arról beszélni, hogy igen, megtettük azt, amit meg tudunk tenni.
Én talán azt látom, hogy a kiegészítők terén, most gondolok itt kézzel készített fülbevalókra, vagy különböző ékszerekre, táskákra, övekre, ott azért figyelünk arra, hogy az egyedi legyen, és nem szívesen veszünk újra, nem újra hasznosítottat, hanem mondjuk másodkézből valót. Tehát ott azért én úgy látom, hogy ez olyan, mint a fehér nemű kérdés, hogy azt azért nem, minden mást igen. Viszont visszatérve egy kicsit a mindent mást igenre, ott viszont látok egy pozitív elmozdulást, tehát hogy egyre többen használják, most nem akarom én reklámozni azokat a felületeket, ahol különben használt árucikkeket forgalmaznak nagyban, tehát hogy mindenki eladhat bármit, és tényleg ott van, és kéznyújtásnyira van, és beteszik a kis dobozkádba, te meg kiveszed, szóval, és jutányos áron juthatsz hozzá, illetve hát a turkálók, mint a aranykorukat élnék, tehát hogy ez a second hand, vagy újrahasznosított, vagy másodkézből való ruha, ez azt bizonyítja számomra, hogy vagy nincs pénz, és nem akarunk új ruhára költeni, ez is benne lehet a pakliba, vagy, és remélem, hogy talán a második is jellemző Erdélyre, hogy tudatosabban vásárlunk, mert megtaláljuk azt az egyedi cuccot a különböző boltba, és nem kell nekünk, megint csak visszatérek mondjuk Kínára, megvenni azt a tucatárut, amelyet legyártanak bagó pénzért, mert azt is tudjuk, hogy milyen körülmények között dolgoznak az ottaniak, mennyi pénzt kapnak mondjuk órabérnek, és hogy éheznek, és azt se tudják, hogy mit csináljanak. Szóval, hogy erről a vetületéről a divatnak ritkán beszélünk, hogy kik állnak mögötte. Te hogy látod ezt a trendet, vagy ezt a tendenciát 2025-ben? Mifele mozdultunk el? Ha elmozdultunk, nem tudom.
Hát folyamatosan mozdulunk, de ez az arány még mindig 50-50%. Ez azt jelenti, hogy gazdasági válság és különböző piaci struktúrák megváltoztatása esetén automatikusan, ciklikusan nő a kereslet a turkálók iránt, vagy az outlet típusú üzletek iránt. Ez azért van nyilván, mert nincs annyi pénz, az emberek nem szánnak éppen annyi pénzt a különböző luxus termékekre, mert ugye minden olyan termék, amit nem lehet megenni, vagy éppen magadra kenni, az luxus terméknek és másodlagos terméknek számít. Viszont ott van az is, hogyha az erdélyi divatból indulok ki, vagy az erdélyi embernek az igényeiből indulok ki, hogy főleg ha nagyanyáinkra tekintek vissza, vagy a szüleinkre tekintek vissza, akkor inkább egy-két jó minőségű öltözetet, ruhát vásároltak meg, és nem tucattal vásárolták, tucat számra vásárolták ezek. És ez szerintem azért a ma erdélyi emberével, legyen az férfi vagy nő, még mindig megvan, hogy inkább a minőséget válassza a mennyiség helyett, viszont az is ott van, hogy nem nyit annyira például, mint nyugaton, amennyire nyitnak a különböző ilyen egyedi termékek iránt. Viszont ezzel nincsen semmi probléma, mert ez a régiónak és a térségnek a jellegzetessége is, hogy megvan a stílusunk, elvszerűen kötődünk bizonyos szokásokhoz, és ugye, hogyha visszatekintünk arra is, hogy régen a népviseletnek milyen szintű jelentősége volt, és hogy ünnepnapokon és a hétköznapokon hogyan választotta meg az erdélyi ember például az aktuális öltözetét, akkor érződik az, hogy igenis egy erdélyi vagy egy székely ember ad arra, hogy mit vesz fel, és ugye ad arra is, hogy mit fognak mondani róla, hogy mit fog mondani majd a szomszéd, mit fognak látni majd a templomban, mert ugye minden olyan közösségi tér, ahova az erdélyi vagy a székely ember elmegy, oda illik megjelenni, illik felöltözni. És ezt látom, hogy nekünk ugye Zömében Székelyföldről jönnek még mindig a megrendelések. Ez lehet egy áldás is, és lehet átok is számunkra vállalkozás szintjén nézve, mert ugye én székelyföldi vagyok, és akarva akaratlanul ott épül és épült az a közösség, aki körém szerveződött, de éppen ezért sokkal nehezebb kitörni például szélesebb körökbe, vagy akár összromániai, vagy Európa, vagy világszinten gondolkodni.
Igen, nem vagytok könnyű helyzetben, ez egyszer biztos, és különben mutatják a kézműves vásárok is az idén, legalábbis akikkel én beszélgettem, hogy húzósabb időszakon vannak túl, és most már nagyon várják, hogy az új év az milyen új lehetőségeket is hoz. Visszatérve ahhoz, hogy milyenek vagyunk mi erdélyiek, még milyenek vagyunk, hogyha az évünket nézzük, akkor mi jellemez bennünket? Én merem remélni, hogy azért kicsit tudunk nyitni is, de azt is látom, hogy rengeteg a konzervatív ember, aki tényleg a hagyományőrző minden szempontból, és teszem hozzá, most nem azt jelenti, hogy ez baj. Csak azt is gondolom, hogy közben meg néha egy kis merészség, vagy egy kis bolondság nem árt, hogyha ott van a ruhatárunk területén, a kiegészítőkben, vagy bármi másban, lakberendezésben az én kedvenc témám, amikor ugye színeket, formákat válogatunk, és azt mondjuk, hogy most egy kicsit kirúgunk a hámból, és valami olyat teszünk, amit eddig nem tettünk különben.
Igen, pontosan ez a merészség, a bátorság és a harsányság hiányzik, és hogyha a jól kiszámított, minimalista és konzervatív stílus mellé társulna egy nagyon minimális harsányság, tehát itt a divatbeli harsányságra gondolok, merészség és bátorság, akkor azt mondhatnám, hogy tényleg az erdélyi embernek olyan szintű stílusa van, amit nagyon-nagyon nehéz és követni és felírni. Viszont ez egy nagyon hosszú út, egy nagyon hosszú önismereti út is, amíg valaki eljut odáig, hogy felvállalja magát, itt ugye belemehetnénk ilyen pszichológiai végletekbe is, hogy miért nem merünk mi önazonosak lenni itt Erdélyben, miért nem merjük
kimutatni. És miért nem merünk? Szerinted a te olvasatodban, és tudom, hogy az utóbbi időben sokat foglalkoztál magaddal is etéren, hogy tudsz jobb vállalkozó lenni, hogy tudsz jobb ember lenni, vagy egyáltalán ez az önismereti út, amin az ember egyszer csak elindul, akkor hová vezet? Én hiszem, hogy egyfajta tükröt csak kell tartani időnként saját magunknak, vagy miért ne a vállalkozásunknak, hogy működik, vagy nem működik, kell-e, vagy nem kell, betölti azt az elvárást, amit te annak idején saját magadnak is megfogalmaztál, vagy már rég idejét múlt a történet?
Igen, és kimondtad a varázsszót, a tükröt, hát pontosan a tükör hiányzik, és nem fizikailag hiányzik, hanem egyszerűen ott van előttünk, de nem merünk belenézni, és az a fajta őszinteség hiányzik, amit magunkkal szemben nem merünk felvállalni. És azért nem merjük lehet felvállalni, mert ezáltal sebezhetőbbek leszünk, támadhatóbbak leszünk, vagy lehet, hogy belelátnak mások abba, akik valójában vagyunk. És ezt nagyon kevesen vállalják fel, hogy na akkor kiteszem a teljes valómat és teljes mellszélességgel felvállalom magam. És éppen ez a fajta bátorság az, ami szerintem hiányzik per pillanat az erdélyi divatpalettán. Itt fogyasztók és alkotók szempontjából is ezt látom, mert megvan az a 2-3 önazonos alkotó, akik tényleg olyan fantáziavilággal rendelkeznek, és annyira gyönyörűen építik azt az irányelvet, amit kitűztek az ászlójukra, hogy tényleg ilyen mintapélda lehet az erdélyi divat számára, viszont a többiek viszont nem találják meg azt az egyediséget, azt a valamit, ami csak őket jellemzi. És ez azért van, mert az az út, amit ők bejártak, az még nem tart ott, ahol kellene, és nem ismerték fel magukban egyáltalán azt az énképet vagy önképet, ami hozzásegíti őket ahhoz, hogy igazán ki tudjanak bontakozni. Én azt látom alkotóként is, hogyha én felmerem vállalni önmagam, az értékeimet, és kiteszem a nyilvánosság elé, és azt mondom, hogy gyertek, kövezzetek meg, de ez én vagyok, én ezen elvek szerint alkotok, így élek, és ezek az értékek fontosak számomra, akkor ténylegesen önazonos tudok maradni. És onnantól kezdődik az, hogy meg tudom-e szeretni magam, meg tudom-e szerettetni magam, el tudom-e fogadni magam, el tudom-e fogadtatni magam, és meg tudok-e teremteni alkotóként egy olyan nyilvánossági szinteret, amivel akár a közösségem is tud azonosulni.
És tudjon a közösség kérdezni, mert hogy megint csak visszacsatolva ezekhez a vásárokhoz, amelyeket az utóbbi időben, főleg az ünnepi időszakban szép számban megszerveztek országszinten, tehát nem csak itt nálunk Marosvásárhelyen, hanem akár Székelyföld különböző pontjaiban is, hogy ott van a vásárló, aki belenéz az alkotó szemébe, és kérdez, hogy ez a termék hogyan készül, hogy milyennek a története, hogy hogyan lehet, nem tudom, tisztítani, vagy még már olyan történeteket is ismerek, vagy hallottam, hogy megkérdik, hogy miért kerül ennyibe. Mert hogy ott van, és lehet, hogy ránézel, és hú, azt mondod, ez most komoly, de hogy akkor mit tud ez a táska? És akkor te el tudod neki mondani, hogy hát ez a táska például annak idején, tizen sok évvel ezelőtt, kicsi papírfesznikből készült, mert hogy én emlékszem, amikor te elkezdtél alkotni, és még a közösségi oldalon is kérdezted, hogy ha valakinek van ilyen színes papírfesznie, vagy megunt nem tudom milyen újságpapír, akkor az vigye el hozzád. És úgy annyira csodálkoztam, hogy mit fog kezdeni ez a lány ezzel a sok papírral, amelyet egyszer csak oda neki bedugaszt a félváros. És lám, ez kezdi, tehát, hogy táskákat készít. Persze azóta már veled is nagyon sok minden történt, de hogy mesélj ezekről a történetekről, hogy is történik, amikor valaki oda megy, és azt mondja, hogy szia hajnal, mi ez a táska, vagy mesélj egy kicsit magadról.
Ez is nagyon érdekes. A legelején hiányzott az, hogy meg tudjam teremteni ezt a közeget és ezt a közvetlenséget a közösségemmel, és ennek meg is lett az ára valószínűleg a 2017-es vállalkozáson belüli válságunk emiatt következett be, mert hiányzott az eszencia, hiányzott a lélek a termék mögül, éppen azért, mert egy, lehet, hogy nem ismertem teljes válszélességgel felvállalni mindazt, amit én tényleg komolyan gondoltam, csak valamiért nem tudtam ezt jól kommunikálni. És onnantól kezdve, hogy tényleg kitettem magam a közösségnek, és bármilyen szintéren megadtam a lehetőséget, hogy megtaláljanak, elérjenek, hogy belelássanak mindabba a munkába, ami tényleg etikus körülmények között folyik, és ugye amióta megnyitottuk a showroomot, és a műhelyt láthatóvá tettük, azóta konkrétan eljönnek és megnézik azt, hogy az, amikor arról beszélünk, hogy például hogyan lesz egy kozmetikai cég katalógusából például egy pliktáska, akkor ez hogy történik ez a folyamat, és erre viszont nagyon büszke vagyok, mert tényleg ez az érték és etikai kódex, mert ez végül is egy ilyen belső etikai kódex nálunk a csapatnál, ez úgy fennmaradt 13 év alatt, és nagyon-nagyon fontos az, hogy ténylegesen az történjen, amit kommunikálunk, mert olyan könnyen elmegy egy alkotónak a hitelessége.
Ezt akartam, és a hitelesség neve. Nyilván megfizethetetlen. Azt írja, hogy hallgató, sziasztok, turkálni az anyagok miatt is járunk. Szoktunk például egy új tréningnadrág a boltban 60 lej, a turkálóban már jó minőségű tréningnadrágot 20-25 lejért is meg lehet vásárolni, írja nekünk Anna. És lám, vannak ilyen érvek is, amikor azt mondjuk, hogy minőség mennyiség, igen, hogy valóban vannak olyan, nem tudom, ruhadarabok, amiket megvásárolunk, kétszer kimossuk, és gyakorlatilag használhat. Hatatlanná válik utólag, vagy vannak olyan termékek, amelyeket éveken keresztül viselünk, és olyan, mintha vadi újak lennének, és hiszen, megint csak visszatérve az anyagi vetületére, hogy itt is mérlegelünk. Még hol? És akkor fogalmazd meg nekünk néhány jó tanácsot 2026-ra is, bár nem szeretek én se tanácsokat osztogatni másoknak, de hogy hol kezdjük el, ha például fenntartható divat kérdésre foglalkoztat bennünket, hogyha azt mondjuk, hogy fontos nekünk a környezetvédelem, vagy ha azt mondjuk, hogy igen, szeretnénk trendkövetőek lenni, de ugyanakkor azt is szeretnénk, ha a személyiségünknek hűen tudnánk egy-két minőségi darabot megvásárolni.
Igen, alkotó emberként tanácsot megfogalmazni nagyon nehéz, mert nagyon kétélű, főleg én tényleg már nagyon régóta azt mondom, hogy a trend szót önmagában nem szeretem, habár a trend az mindig egy új utat, egy új irányzatot mutat előre, de én önmagában használni a trend szót azt nem szeretem, hanem inkább azt javaslom a kedves rádió hallgatóknak, hogy elsősorban merjenek önazonosak lenni, merjék előszeretettel a turkálóknak a kínálatát feltérképezni, és nekem van egy ilyen magánszabályom, hogy én csak olyan ruhadarabot vásárolok meg, amit legalább 30 alkalommal tudok viselni. És ezt javaslom minden kedves rádióhallgatónak, hogy amikor bemegy egy boltba, turkálóba, bárhová, akkor jusson eszébe, amikor leemel a válfáról egy ruhadarabot, hogy vajon én azt fogom tudni viselni 30 alkalommal? És nyilván itt most olyan ruhadarabokról beszélek, mint egy nadrág, egy kabát, egy blúz, amit akár a hétköznapokban többször újra lehet használni. És hogyha 2026-ot nézzük, akkor itt van egy, szerintem egy gyönyörű szép színárnyalat, amit most
erről akartalak is kérdezni.
Amit most a Panton nagyon nagy előszeretettel elénk tárt, és ez a szürkés, krémes, fehér szín, ez nekem egy nagyon-nagyon nagy kedvencem, és divat szempontból, főleg alkotói szempontból egy nagyon-nagyon hálás szín. És például a vásárlók szempontjából is nagyon szépen kombinálható más színekkel. Ugye 2025-ben is érezhető volt az, hogy jön vissza a zöldnek és a kéknek nagyon sok árnyalata. Na most 2026-ban, most konkrétan az a régi indigó kék farmer szín fog visszajönni, ami ugye nagyon szépen illeszkedik ehhez a fehér szín. Színhez, és idáig, hogyha a földszínek domináltak, és ugye idáig is nagyon fontos volt az, hogy hogyan tudjuk rétegezni a ruháinkat, most aztán még nagyobb létjogosultsága lesz, és akár 4-5 színt is össze tudunk kombinálni, mégpedig úgy, hogy ezzel a semleges fehér színnel, ezzel a tört fehérrel fogjuk tudni egy picit visszafogni. És egy pár javaslat még esetleg, hogy mire lehetne figyelni, idáig az ilyen natur kiegészítők domináltak, főleg 2025 közepe végig. Most már azért bátrabban érdemes a metál színek, vagy a metál textúrák felé nyúlni, mert ezek az idei domináns színek, ezek megadják a teret annak, hogy akár egy fémes, láncos, vagy egy nagyon sok csattal ellátott kiegészítőt tudjunk viselni, és 2026-ban megérkezett végre a 80-as ruhaszilvetteknek az ideje, aki szereti például a nagy vállakat, a karcsúsított derekú nadrágokat, vagy éppen az ilyen nagyon puffos nadrágokat, hát akkor most itt van tényleg a lehetőség arra, hogy merjünk önmagunk lenni, és merjük felvállalni azt a stílust, ami éppen képvisel, mert annyira széles az idei szín és stílus paletta, hogy szerintem mindenki megtalálja azt, ami igazán jellemzi őt.
Most látom, hogy elvesztettük a férfi vásárlókat és hallgatókat, mert hogy milyen fehér, és milyen piszkos, és tört, és nem tudom micsoda, és milyen váltömés, és milyen minden. Ugyanakkor meg azt is látom, és most hadd védjem meg a férfiakat azáltal, amit mondtam az imént, tehát hogy ellentmondok saját magamnak, hogy egyre több tudatos vásárló van a férfiak körében is, akik tényleg odafigyelnek arra, hogy a stílus az örök, és igazából minden más változik, de a stílusunk az lehet, hogy tényleg az, ami bennünket a legjobban képvisel, és ez jó. Nem tudom, hogy te ezt hogy látod, de hogy igen, hogy azért másképpen néznek a világ dolgaira, még ami a divatot illeti azt is.
Igen, ja, én nagyon szeretem azokat a férfi vásárlóimat, akik például a szeretett nőnek vásárolnak tőlem utalványt, táskát, bármilyen kiegészítőt, mert azt látom, hogy amíg nagyon sok nő nem tud dönteni, mert akkor a választék, hogy egyszerűen nem tudja eldönteni, hogy melyik cégnek a termékét vásárolja meg, addig a férfi, hogyha meghallotta például az X nevet, hogy a felesége, lánya, bárkie például megnézte az X cégnek a termékét, akkor ő ezt megjegyzi, és akkor már fel is veszi a kapcsolatot például az adott cégnek a képviselőjével. És én az idei karácsonyi szezonban is azt láttam, hogy viszonylag az arány, hát egy olyan 40-60% volt, és 40% férfi volt, aki minket megkeresett, éppen azért, mert tudja, hogy a felesége vagy a szeretett nő számára fontos az, hogy tényleg egyedi, fenntartható és újrahasznosított alapanyagból készült minőségi termék legyen, és akkor megvásárolta számára ezt. És ez az bizonyítja, hogy a férfiak is hallják mindazt, amit mondunk. Noha mi nőknek alkotunk még egyelőre, de ki tudja, hogy mit fog hozni a 2026. nem szeretnék egyelőre többet elárulni, de mivel mi nőknek alkotunk, mégis az üzeneteink azok a férfiaknak is szólnak, mert mindaz, amit eddig megfogalmaztam, akár a fenntarthatóság, a környezetvédelem, az egyediség, vagy akár a trendek tekintetében, ugyanúgy befolyásolják a férfi hallgatókat, vagy érdeklődőket is, mint a nőket, és nagyon sokszor a férfi sokkal jobban tud szűrni a zajból, és sokkal egyszerűbben le tudja vonni azt a következtetést, hogy na jó, akkor ez most jó, ez most nem jó, ez most tetszik, ez most nem tetszik. Mert mi nők ugye hajlamosak vagyunk arra, hogy mindenben meglátjuk a szépet, mindenben meglátjuk az egyedit, és akkor ott vagyunk egy olyan döntés előtt, hogy egyszerűen nem tudjuk, hogy melyik kezünkbe harapjunk, és nem tudjuk, hogy mit válasszunk.